Köszöntök mindenkit, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Új szint hozott 6 évvel ezelőtt a hazai luxusszállodák világába az Anantara márka Budapesten, miközben egyébként a legendás New York kávéházzal alkott egy olyan párost, amit mondjuk, hogy nem lehet nem észrevenni, és egy brandről, egy olyan brandről beszélgetünk a mai műsorban, ami egyszerre sok mindent testesít meg, de ne szaladjunk előre, ne mondjuk el az összes kulisszatitkot. Beszélgetünk majd a 2024-es eredményekről, valamint a 2025-ös kilátásokról, várakozásokról is, a turisztikai trendekről. Vendégem a stúdióban pedig Fazekas Tamás, az Anantara New York Palota szálloda igazgatója. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Tamás, onnan indulnék, hogy több mint 2 évtizedes szállodaipari karrier során ugye sok helyen töltött bevezetői szerepet, neves nemzetközi láncoknál, Európában, Ázsiában. Mi az, amitől az Anantarát, mi az, amitől a New York Palotát különlegesnek tartja?
Igen, hát volt lehetőségem különböző szállodaláncnál dolgozni, tehát ezek többnyire nemzetközi szállodaláncok voltak, amelyek a világ minden táján rendelkeznek szállodákkal, tehát ott volt, tudtam tapasztalatot szerezni, mint Magyarországon, mint pedig külföldön. Hogy hol látom a legnagyobb különbséget? Hát az Anantara brand, az Anantara az az úgynevezett Minor Hotel csoporthoz tartozik. A Minor Hotel csoport az talán Európában nem annyira ismert. Az egy bangkoki székhelyű tájföldi szállodacsoport, és leginkább ugye a Távol-Keleten vagy a Közel-Keleten vannak szállodái, de körülbelül 4-5 évvel ezelőtt, ahogy említette is, Európába is terjeszkedett, és hát vannak egyéb Afrikában is érdekeltségei, de mint mondtam, Európában még nem annyira ismert. Az Anantara a Minoron belül a legmagasabb kategória. Összehasonlításképpen azt tudom mondani a korábbi tapasztalataim, vagy korábbi szállodaláncok tapasztalataival kapcsolatban, hogy őnekik bárhol legyen szállodájuk, legyen az Európa, Afrika, stb. Mindenhol maga a helyi desztináció jellegzetességeit szeretnék tükrözni, és ezt ötvözni a távol-keleti, a táj vendégszeretettel, kultúrával, angolul úgy mondanám, hogy a hospitality-vel, tehát tulajdonképpen, és ezt ültetik át Magyarországon is a New York Palota szállodába.
Amikor elfogadta ezt a feladatot, akkor miben látta a legnagyobb kihívást?
Hát nekem eleve a szálloda maga, az épület, illetve maga a szálloda, az egyik legjobb szállodák közé sorolom.
Hát egy gyönyörű helyszín, majd beszélünk erről is.
Így van. Ugyanakkor a kihívás az mindig abban áll, hogy egy szállodát megpróbálunk minél magasabb szintre pozícionálni. Ehhez nagyon nagy mértékben járul hozzá az, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk a vendégnek. És a kihívás az ebben állt, hogy egy bizonyos szinten csináltunk egy felmérést, hogy az a vendégelégedettség milyen szinten áll, és utána elsősorban ugye, hogy ezt hogyan tudjuk növelni, és hogyan tudjuk tényleg a legmagasabb szinten növelni. Ami egyik kihívás, a másik kihívás, hogy elértünk egy magas célt, ezt hogyan tudjuk folyamatosan fenntartani. Tehát tulajdonképpen ez az egyik kihívás, amit a vendég szemszögéből nézünk.
És egyébként milyen kihívásokkal szembesül ma egy szállodaigazgató, akár a budapesti piacon?
Budapest egyre népszerűbb, tehát mind az európai, mind a távol-keleti, mind az amerikai vendégek körében, ami nagyon-nagyon pozitív. Tehát tényleg egyre népszerűbb, ugyanakkor a kínálat is növekszik. Ha egyszerűsítve mondanám, akkor a célunk az, hogy a növekedésből minél nagyobb szeletet tudjunk mi megkapni az Anantara New York Palota szállodában, illetve természetesen az újonnan a piacra lépő szállodákkal is fel kell venni a versenyt.
És hogyha már itt tartunk, akkor hogyan pozícionálták a budapesti luxus szálloda piacon az Anantarát, vagy a New York Palotát, nem is tudom, hogy melyik néven említsem.
Hát a New York Palota az szerintem az, amit mindenki ismer.
Tehát, igen, ezért is hoztam
igen,
be
az,
így
mindenki ismer, egy turista beszáll egy taxiba, és akkor esetleg azt mondja, hogy az Anantara Hotelbe, akkor lehet, hogy nem fogja tudni, de ha azt mondja, hogy a New York Palotába, New York kávéház, akkor mindenki tudja, vagy ismeri legalábbis nagyon-nagyon sokan Budapesten. Hát mi a szállodát, mivel maga a brand, az Anantara brand, az a legmagasabb szállodai kategóriák közé sorolandó, vagy sorolható világszerte, tudok mondani Raffles, Four Seasons, One and Only, tehát ezek a brandek közé. Itt kettős dolog van, ugye az egyik a minőség, tehát amit a vendég érez, amit a vendég megtapasztal egy szállodában, és tényleg úgy érzi, hogy a legmagasabb szintű kiszolgálásban van része, illetve élményben van része. A másik cél természetesen ugye a gazdasági oldala, ami célkitűzés, tehát valahogy ezt a kettőt kell a legjobban optimalizálni.
A távol-keleti kultúra mennyire jön át, illetve a távol-keleti elegancia, amikor belépünk a hotelbe, egyből érezzük?
Igen, legelőször azt mondanám, hogy az elegancia rész, amikor a Minor Hotels átvette a New York Palota szállodát, akkor egy elég széles körű beruházás történt, és felújítás történt a szállodában, mind a vendégszobák tekintetében, a lobby részben, a spában, étteremben, tehát ha az eleganciáról beszélünk, akkor ott történt egy kis megújulás. A kávéház eleganciája az meg úgy gyönyörű, ahogy van. Tehát ahhoz ugye nem is.
Hát itt 130 hozzá. Éves múltra tekintesz már, éves, ha jól emlékszem vissza.
Igen, pontosan 130 éves múltra. Tehát a távol-keleti kultúrából magára, ugye az eleganciára, illetve a minőségre ezt szeretném kiemelni. A vendég élmény nyújtás tekintetében pedig azt, hogy az Anantarának a belső szlogenje az tájul, úgy mondják, hogy nam jai, tehát ez egy érzés. Igazából ez tájul azt jelenti, hogy a víz a szívből, kedvességből, a szívből történjen a vendég kiszolgálás, a hospitality, a vendégszeretet, és ez, hogyha szabad egy kis történetet elmondani, abszolút, hogy ez honnan ered részben, tehát, hogy az Anantarának a logója, tehát ugye a brandnek a logója, az nem más, mint egy kancsó, és három párna körülötte. És ez a következőt szimbolizálja, amikor a Tájföldön ugye nagyon-nagyon régen mentek a kereskedők, vagy a vándorok, vagy bárkik ugye az országon belül, akkor a házak nagy része, vagy családok egy ilyen kis kancsót tettek ki az épület elé, ezzel jelezve, hogyha valaki vándor, vagy kereskedő, vagy valaki arra megy, akkor ebben a házban szeretettel várják. Ezzel a vízzel csillapíthatja a szomját. De ugye nem csak a víz, hanem akkor már a vacsora, vagy akár másnap reggeli, illetve a három kis párna, hogy ugye akkor ott meg is tudsz állni, éjszakázni. Tehát tulajdonképpen ez a szívből jövő vendégszeretetet szimbolizálja.
Kedvesség és személyesség, ami kedvesség még így eszembe
személyesség.
Jut.
Így van. Tehát tulajdonképpen ennek a úgynevezett Namjai filozófiának kell a szervízt, a vendégszeretetet átitatnia.
És ez egy nagyon érdekes kettőség, mert ugye beszéltünk erről a távol-keleti eleganciáról, kultúráról és vendéglátásról, meg itt van a magyar hagyomány, a történelmi múlt, a gyönyörű épület. Tehát hogyan lehet ezt a kettőt úgy ötvözni, hogy ez itt a szinergiákról beszélhessünk, és ne a különbözőségekről.
Igen. A szerencsés helyzet nekünk az, hogy a magyar vendégszeretet az valóban messzeföldre híres. Tehát azt mondom, hogy a kedvesség, a szívből jövő, a természetesen jövő vendégszeretet az a magyar.
Tehát ez egy találkozási pont.
Benne van. Így van, ez egy találkozási pont. Annyit lehet csinálni és finomítani, hogy a Tájföldre vagy a távol-keletre jellemző kis extrákat még belevinni a szolgáltatásba. Most például említhetném a spa kultúrájukat, ugye a távol-keleten, a masszázs kultúrát, stb. Tehát ilyen apróságokkal lehet.
Hát ezzel lehet ötvezni finomítani és színesíteni akkor van, a kínálatot, és akkor beszéljünk is a vendége elvárásokról, hogy mit tapasztalnak az utóbbi időben, években, mennyire változtak a luxus szegmensben a vendégelvárások.
Az utóbbi években, és akkor inkább úgy mondanám, hogy a COVID után, Magyarországon szerencsére Budapesten.
Igen, ez a COVID előtt, COVID után helyzet.
Igen, sajnos, igen, az egy olyan mély befolyás volt az egész szállodaiparban, amit ilyen mérföldkőként szokás említeni. De igazából azért is, mert nem érdekes, hogy, és ezt nem hiszem, hogy például a COVID-nak van köze, de COVID előtt nem volt ennyire erősen jelen a luxus turizmus Budapesten. Nőtt, emelkedett, javuló tendenciát mutatott, de nem volt ennyire. A COVID után sokkal erősebben érezzük az ilyen utazóknak a jelenlétét, és egyébként azóta több ilyen jellegű szálloda is nyitott. És itt a nagy különbség az az, hogy ők boldogan jönnek, és boldogan hajlandók többet is fizetni, hogyha megkapják azt az élményt, azt a szolgáltatást, amire számítanak. Tehát ez egy nagyon pozitív trend az elmúlt 3-4 évben. 3, ugye a Covid után, de sokkal erősebben megjelent ez a luxus turizmus Budapest területén.
Igen, és hát mikor leültünk beszélgetni, mondta, hogy azért a Covid az időszaka, a pandémia időszaka az egy nagyon nehéz időszak volt. Ezt egyébként egy felkészülésre, egy tovább lépésre, egy magasabb szintre lépésre használták fel, amikor megállt az élet?
Hát legelőször, a legelején szerintem mindenki arra gondolt, hogy jaj, hogyan tudunk spórolni, hogyan tudunk ugye valahogy ezt az időszakot túlélni, mert igazából nem is lehetett tudni, hogy ez mennyi
ideig
tart.
Hát, tart.
Az egyik legszörnyűbb élményem ezzel kapcsolatban az az volt, ugye, hogy a New York kávéházban általában előtte is naponta 2000 vendég fordult meg, és akkor egyik pillanatról a másikra üresen állt.
Igen.
És csönd volt, és valahogy ez egy olyan sok hatás volt, hogy az ember úgy nehezen tudta ezt elképzelni. Aztán utána természetesen megnéztük, hogy hogyan tudjuk a legjobban kihasználni ezt a helyzetet, vagy ezt az időszakot, és tulajdonképpen a szálloda felújítása ebben az időszakban kezdődött el. Tehát, hogy a felújítás során van olyan, amikor olyan dolgokat kell csinálni, ami zavarhatja a vendégeket, de ebben az időszakban hát sajnos nem volt olyan sok vendég, akit nagyon zavart volna, úgyhogy mi tulajdonképpen ezt erre a...
Hát egy picit előre lehetett menekülni.
Előre lehetett így. Igen. Ebben az időszakban menekülni.
Ha már itt tartunk, ugye a szálloda ma is híres a fényűző belső tereiről, a történelmi jelentőségéről, valamint ugye, ahogy már említettük is, a világhírű New York kávéházról is, amely a világ egyik legszebb kávéháza, mondhatjuk ezt is. És akkor beszéljünk is a szálloda, illetve a kávéház kohéziójáról, mert hogy itt két erős brandről beszélünk.
Igen, pontosan. Korábban ugye a szálloda nem létezett. Ugye maga az épület az 1894-ben nyitott meg, épült. 1894-ben már létezett a kávéház. Tehát ugye akkor a New York Életbiztosító Társaság építette ezt az épületet, ezért is hívják New York palotának, és a 19. század végén a kávékultúra, ugye, vagy kávéházi kultúra, az nagyon népszerű volt egész Európában, és akkor mondták a tervezőknek, hogy a világ legszebb kávéházát építsék meg.
Hát ez azt gondolom, hogy sikerült is.
Igen, most tényleg minden szubjektivitást félretéve sikerült is. Egyébként többször lett megválasztva a világszinten a kávéháza, a New York kávéháza a világ legszebb kávéházának. Tehát ez egy 130 éves brand, tulajdonképpen mondhatni. A szálloda ugye az 2006-ban nyitotta meg kapuit egy felújítás után, közel 20 éves. És ezt a kettő brandet próbáljuk ötvözni. Természetesen a kávéháznak a nagyon erős brandjét, kulturális hozzá, tehát amit kultúrában hozzáadott egész Budapest vagy Magyarország életéhez, azt próbáljuk ötvözni a szálloda, hogy mondjam, kinézetében, brandépítésében is, és ugyanakkor pedig arra törekszünk, hogy ne keveredjen teljesen. Tehát a kávéház, annak megvan a saját brandje, és ez tényleg nagyon jól működik. A Anantarának is megvan ugye a saját brandje, és a saját brand stílusa, és azt is próbáljuk nyújtani, és ezt a kettőt kell harmonizálni igazából a legjobban. Erre törekszünk.
Azon gondolkodtam, hogy onnan indultunk, hogy több mint két évtizedes vezetői karrierrel rendelkezik a szállodaiparban, de hogyha visszatekint, és megengedi, hogy egy picit személyesebb kérdést feltegyek, hogy honnan indult, miért a szállodaipar, miért a turizmus mellett döntött annó?
Hát ez egy jó kérdés, és tulajdonképpen könnyű rá válaszolni. Amikor, én azért úgy gondolom, hogy amikor mondjuk 18 évesen ott van valaki, akkor még nem tudja pontosan 100%-ig, hogy mi lenne neki a legideálisabb munkaterület. És akkor persze szülőkkel való megbeszélés után mi arra gondoltunk, hogy ez egy olyan terület, ami most legyen ez vendéglátás, legyen turizmus, ami azért mindig is létezett, és ez egy olyan, ahol emberekkel lehet foglalkozni. Tehát azt én is tudtam, hogy én nem az a típus vagyok, aki mondjuk egy asztalnál tud ülni, vagy egy alaprajzot, műszaki alaprajzot készít. Tehát tulajdonképpen ez vitt arra, hogy ezen a területen induljak el, és abban a szempontból nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy semmilyen más területen igazából nem nagyon tudom elképzelni.
Magam. Hogyha így visszatekint, van olyan, amire azt mondja, hogy a legnagyobb sikerélmény, vagy a legjobb emlék ebből az elmúlt időszakból?
Hát azt mondom, hogy a külföldi munkatapasztalatok, nem mondanám, hogy a legjobb élmény, mert nagyon nehéz időszak, de az egyik legtöbb, ami hozzá tud adni, vagy ami hozzáadott nekem személy szerint, a fejlődéshez, a különböző kultúrák, munkakultúrák megismeréséhez. Tehát tulajdonképpen így ez hozzásegített, hogy, hogy a jelenlegi pozíciómat jobban tudjam ellátni. Ami mondjuk a legkedvesebbnek, vagy a legjobbnak mondanám, az mindig, amikor egy csapatot sikerült felépíteni, és egy csapattal sikerült több éven keresztül együtt dolgozni, és sikereket elérni. Ez, én ezt tartom a legerősebb sikernek, nevezzük így, hogy a pályafutás során, hogy sikerült valamilyen csapattal, mert ez egy csapatjáték. Tehát egy szállodát működtetni, az mindenféleképpen nagyon sok emberen múlik.
Igen, én is egy pár gondolatot itt fölírtam még a beszélgetés előtt, és az egyik a munkatársak motivációja, meg az elkötelezettség volt, amit felírtam, és azt gondolom, hogy ebben egy igazgatónak kulcs szerepe van. Vezetni is kell, és vinni is magával a csapatot.
Igen, ez a kulcs. Szerintem. Tehát én azt szoktam mondani, hogy azok a kollégák, akik nem találkoznak közvetlenül a vendéggel, tegyenek meg mindent azokért a kollégákért, akik közvetlenül találkoznak a vendéggel. Tehát én nem találkozom minden alkalommal vagy percben a vendégekkel, ezért az én egyik feladatom, és ugyanúgy az összes olyan kollégáért, akik nem vendégtérben vannak, hogy mi mindent segítsünk azoknak, akik találkoznak velük. Legyen az a felszolgáló, legyen az a recepcionér, bárki. És akkor a vendég ugye úgy kapja az élményt. Ez nem egy gyár, hogy most nem tudom hány terméket kell legyártani egy nap, hanem itt vendégekkel találkozunk, és a vendégekkel beszélgetünk, kommunikálunk, ahol ők levonják azt, hogy valóban hogy érzik magukat.
Mekkora most a csapat? Ugye most itt az Anantara New York Hotelről beszélünk.
Igen, tehát hogyha most a kávéház részét külön veszem, és akkor mindenkivel, tehát most a szálloda részét veszem alapul, 130-150 fő foglaltságtól is függ, hogy most tényleg.
Nehéz megfelelő szakember találni? Most milyen a piac?
Javult a piac, a Covid után nagyon nehéz volt.
COVID hát után ott nagyon sokan kiábrándultak ebből a területből.
Nagyon sokan elmentek, igen. Hát ez az iparág, ez nagyon érzékeny minden változásra. Tehát sokan kiábrándultak, sokan elmentek, és nem is tértek vissza. Úgyhogy a Covid után volt egy időszak, amikor egyáltalán nem lehetett embert találni, utána volt időszak, amikor már lehetett kollégát találni, de mondjuk nem rendelkezett tapasztalattal, nem volt olyan, hogy mondjam, minőségi, mondjuk a korábbi kollégákhoz képest. Most javult a helyzet. Most már lehet, tényleg szerencsére, akik szeretnének itt ebben
tehát
az iparágban dolgozni,
elkötelezett szakembereket találni?
Lehet. De még mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az ilyen embereket, ilyen kollégákat megtartani. És akkor nem kell keresni.
Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen a beszélgetést. Fazekas Tamás, az Anantara New York Palota szálloda igazgatója a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.